az elmúlt időszakban is, és a múlt héten is sok-sok kérdés érkezett hozzám. Igyekszek a mai üzenetben ezekre a kérdésekre válaszokat adni, illetve feleleteket adni, és nyilván biblikus feleleteket. Nagyon fontos az, hogy a keresztény hitünk tiszta tanítását megőrizzük, és éppen ezért tanulmányozzuk Isten igéjét. A Bibliát lezárták már 2000 évvel ezelőtt, tehát új kijelentések nem fognak jönni a Biblián kívül. Amik ezen kívül jönnek, azok nem Isten igéje. Nagyon sokan mondják, hogy a Biblián kívül van más is. Igen, van más, de az nem a Biblia. És az nem a mi hitünknek az alapja, a mi hitünk alapja az Isten igéje. És nem véletlenül mondta Pál Timóteusznak, hogy vigyázz, hogy megállj, mint olyan munkás, aki szégyent nem vall, aki helyesen hasogatja az Isten beszédét. Tehát nekünk erre kell törekedni, hogy Isten igéinek az igazságait megértsük, és ha kijelentést kapunk, azt az igéből kapunk kijelentést. Tehát az igén kívüli kijelentések nem jönnek Isten szellemétől, mert az nem a mi hitünknek az alapja. A keresztény hitnek az alapjait az első négy keresztény zsinattal lezárták. Úgyhogy, és nagyon fontos, hogy ott leszögezték, hogy mi miben hiszünk, pontosabban kiben hiszünk. Krisztus személyéről nagyon-nagyon sok vita volt a korai keresztényeknek, és a János, a múlt heti tanítást fogom folytatni, azt a címet adtam neki, hogy botrányos igazság, hiszen az igazság, amit Jézus kijelentett magáról, botrányt okozott, megbotránkoztak rajta azok, akik nem ismerték az atyát, és nem értették az írásokat, és nem értették az ószövetségi írásokat, tehát nem helyesen hasogatták Isten beszédét. És a múlt alkalommal is a János evangéliumából prédikáltam, és ma is ezt folytatni fogom. És hadd olvassam föl pontosan, mert talán a múlt héten egy kicsit pontatlanul mondtam az ige helyet. A János evangélium 20. rész 31-es ige versében van a János evangélium megírásának az oka egy ige versben összefoglalva, hogy ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek fia, és hogy ezt hívén életetek legyen az ő nevében. Nagyon fontos okból iratott meg, mert Jézuson kívül senki más nem tud neked örök életet adni, vagy pontosabban isteni fajta életet, azt az életet, ami az Istennel való közösséget jelenti. A János evangéliuma annyiban is eltér a szinoptikus evangéliumoktól, a Máté, Márk, Lukácstól, hogy itt mindössze 7 gyógyulás van, 7 csoda van rögzítve. Az egész evangéliumban. Nincs annyi, mint a Lukácsban, nincs annyi, mint a más evangéliumokban, mert ez a könyv szinte végig arról szól, hogy kicsoda Jézus. Kicsoda a megváltó, kicsoda ő. És ma erről fogunk beszélni, és fogjuk végigvenni. Igazából a 7. rész 12-es ige versétől a 10. rész 39. részéig Jézus kijelenti magát, hogy ő kicsoda. Korábban is vannak ön kijelentései, de itt egy csomóban van, egy folyamatosan olvashatjuk ezt a részt, és a farizeusokkal történő beszélgetését és a farizeusokkal történő vitáját olvashatjuk Jézusnak, hogy Jézus kinek jelenti ki magát. Ugye ebben a János evangéliumában van a 7 én vagyok, amit a múltkor is felolvastam, de én azt hiszem, hogy ezt nem árt eléggé hangsúlyozni, hogy kicsoda Jézus. A 7 én vagyok, azt a múltag, én vagyok a világ világossága, ugye mondja Jézus. Először is arról beszél, hogy ő az élet kenyere. A kenyér az mit jelent? A kenyér az életet jelent, a kenyér az táplálékot jelent, és itt nyilván ő az élő ige, itt ez az igei táplálékra utal, és az igei táplálásra utal, ezt a 6. rész 35-ös ige versében mondja. A múlt héten beszéltünk, hogy ő a világ világossága. Tehát a világ Jézus nélkül sötétségben van, nem látja tisztán az igazságot, nem látja az Isten világosságát, és ennek megvannak a veszélyei. A sötétségben járó ember eltéved fizikális módon is, és szellemi módon is. Hogyha nem látjuk az Isten igéjének a tisztaságát és a világosságát, akkor nincs mi megvilágítson bennünket. És nincs más, amint mondja Jézus. Ő az ajtó. Mit jelent az ajtó? Az ajtó az egy olyan szerkezet, amin be lehet menni, meg ki lehet jönni rajta. Tehát Jézus az ajtó, ő a juhoknak az ajtaja. Nem lehet máson keresztül bekerülni az új szövetségbe és Krisztus testében, csak ezen az ajtón keresztül, pontosabban az ő személyén keresztül, mert ő az ajtó. És ez az ajtó elválasztja a juhokat, akik bent vannak, meg azokat, akik kint vannak. Tehát ő az ajtó, tehát rajta keresztül, szóval nincs más út az atyához, hanem ha én általam. Ő a jó pásztor, ő az igazi pásztor. Ugye, mi is végzünk pásztori munkát, de ha megnézzük a Zsoltárban, akkor leírja az írás, hogy ki a jó pásztor, hogy mit tesz a jó pásztor. A pásztor szót egy szóval úgy lehetne megfogalmazni, hogy ugye gondoskodás, pásztorolni, gondoskodni. És Jézusnak gondja van az ő juhaira. Ő a feltámadás és az élet. Ő a feltámadás és az élet. Ezek olyan kijelentések Jézusról, amik meghatározzák a keresztény hitet. És ő az út. Ő ad az út, amin nekünk járni kell. Ő az a keskeny ösvény, amin nekünk járni kell. És van a széles út, amin sokan járnak. A széles út az nem oda vezet, ahova ez a keskeny út. És ezt a keskeny utat kell nekünk megtalálni, és nem elég, hogy megtalálni, hanem azon járni, és egy még nehezebb feladat, hogy azon maradni. Mert általában az út szélein árkok vannak. Jó, és ő a szőlőtő. Az mit jelent, hogy a szőlő honnan táplálkozik, honnan veszi a táplálékot, honnan veszi az ellátást? Nyilván a szőlőtőből. És ezért fontos, hogy a szőlőtőn maradjunk. Tehát ezek Jézus kijelentései, főbb kijelentései az egész János evangéliumban. És menjünk tovább és nézzük. Nagyon sok választ kapunk, és azok a kérdések, amelyek fölmerültek ma, hiszem nem mindegyikre, de hogy némelyekre választ fogtok kapni. Nézzük a János 8:18-at. Azt mondja, én vagyok, aki bizonyságot teszek magamról, és bizonyságot tesz rólam az atya, aki küldött engem. Mondának azért néki, hol van a te atyád? Felele Jézus, sem engem nem ismerték, sem az én atyámat. Ha engem ismernétek, az én atyámat is ismernétek. Nagyon egyszerű kijelentés ez, és nagyon érthető kijelentés. Jézus nélkül nem lehet megismerni az atyát. Ezt Jézus olyan embereknek mondta, aki a kornak a vezetői voltak, a kornak az írástudói voltak, akik ismerték az írást, ismerték a betűt, csak a szerzővel nem találkoztak még igazából. És azt mondja Jézus, hogy nem lehet megismerni az atyát, hanem csak ő általa. Tehát Jézus tanításán megbotránkoztak, és kérdéseket tettek föl, jobbról-balról szerették volna őt kiforgatni, szerették volna őt megfogni. Tehát az ószövetségi írásokból nem ismerték meg az Isten. Pedig az ószövetségi írások mind-mind Jézusra mutatnak. Tehát mind, amik megirattak az ószövetségben, azok Jézusra mutatnak, a megváltóra mutatnak, a szabadítóra. A János 8:25. Mondának azért nékik, ki vagy te? És mondta nékik Jézus, amit elejétől fogva mondok is nektek. Ez egy nagyon fontos kérdés ma. Ma is ez a kérdés, hogy kicsoda Jézus. Eszméletlen sok a felvilágosodás, felhomályosodás után nagyon sok Jézus kutatás indult meg, három főbb Jézus kutatás volt, amikor meg akarták találni az igazi Jézust, hogy ki az igazi Jézus. És tudjátok, mire jutottak? Arra, hogy az, akinek ő mondja magát. Semmi más egyebet, tudományos hogy kutatások voltak ezek. A sátánnak mindig az a terve és az a célja, hogy Jézus személyét próbálják elhomályosítani, és próbálják elbizonyítani az embereket, hogy Jézus nem az a személy, akinek ő mondta magát. Pedig itt három kérdés van akkor, ami felmerül, és itt a beszélgetésekből ezek nagyon jó kijönnek, föl fogom olvasni az igehelyeket. Tehát, hogy kicsoda Jézus? Három lehetőség van, és ezt itt ezekben beszélgetésekben mind a három lehetőséget megtaláljátok. Lehet, hogy van több is, de három biztos. Jó? Tehát Jézus vagy hazudik, hogy nem az, akinek ő mondja magát. Tehát ez az egyik feltevés, és ezt a feltevést megtették a farizeusok is. Ez az egyik feltevés. Nézzük csak. 8.13 János. Mondának azért néki a farizeusokról. Te magadról teszel bizonyságod, és a te bizonyság tételed nem igaz. Mit mondtak a farizeusok Jézusra? Hogy nem igazad beszélsz, nem igazad, amit mondasz. Ma találkozunk ilyenekkel, hogy nem igaz, amit Jézus mondott? Hát persze, ma ugyanezt szeretné a világ bebizonyítani, hogy Jézus ezt csak így mondta, meg úgy mondta, meg nem is úgy mondta, meg nem is amúgy mondta, meg nem is azt állította magáról, amit állít. Tehát próbálják csűrni, csavarni, úgy, ahogy a farizeusok. Tehát nem igaz, de van egy másik igevers, ugyanúgy beszélgetésből kitűnik, egy másik igeiben is ugyanez található, János 8.25. Mondának azért néki, ki vagy te? Még mindig nem ismerték föl. Ki vagy te? Ma is, ezt megkérdezte Jézus a tanítványaitól is, ugye volt egy beszélgetésük, hogy kinek mondanak, ezt a Máté 16-ban olvassuk, hogy kinek mondanak engem az emberek. És azt mondta az egyik Illésnek, a másik ennek, a harmadik annak, a negyedik amannak. És ekkor kérdezte meg Jézus, de ti kinek mondatok engem? És ez a lényeg. Hogy ti kinek mondatok engem is. Péter akkor kapta a kijelentést, te vagy Krisztus, az élő Isten fia. És ugye ez az a nagy kijelentés, és azt mondta neki az Úr, hogy erre a kősziklára építem az egyházat. Tehát erre a kijelentésre, erre a kősziklára, a Jézusra, őrá épül az egyház. Ki vagy te? Tehát kérdezik a farizeusok. És mondta nékik Jézus, elejétől fogva mondtam is nektek. Jézus azt mondta, hogy én az vagyok, akinek mondom magam, nem vagyok más, nem beszélek mellé, pontosan az vagyok, akinek én mondom magam. A második lehetőség, ugye az első lehetőség az, amit megkérdőjelezik Jézus kilétét, hogy ugye azt feltételezték róla, hogy Jézus hazudik, és szándékosan félrevezetik magát. A második lehetőség, hogy Jézus őrült. Bocsánat, hogy ezt mondom, de a Biblia is ezt írja, bolondnak írja, hogy Jézus nem normális, bolondozik, majd mindjárt fogom olvasni hozzá az igét is, tehát ne botránkozzatok meg ezen az állításon, nem az én állításom, a farizeusok állították Jézusnak. És ma is azt mondják, hogy Jézus csak úgy képzelte magát, lehet, hogy nem is hazudott, csak személyiség zavarai voltak, és valaki másnak képzelte magát, mindaki. Fölmerült-e ez a kérdés ma is? Ma is ugyanezeket az állításokat teszik Jézusra, hogy Jézus nem is az volt, talán a farizeusok ugyanezt mondták el neki, és nézzük a János 8.48-tól, olvasom egészen az 53-asig. És mondanak néki, nem jól mondjuk, hogy te szamaritánus van, és ördög van benned. Azt mondták Jézusra, hogy ördöngős. Ugye az ördöngősök azok elmebelileg is korlátozottak voltak, tehát gyakorlatilag azt mondták neki, hogy bolondokat beszélsz, hogy ördöngős vagy. Felele Jézus, nincs én bennem ördög, hanem tisztelem az én atyámat, és ti gyaláztok engem. Pedig én nem keresem az én dicsőségemet, van, aki keresi és megítéli. Bizony, bizony, mondom néktek, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké. Botrány. Botrány volt a farizeusoknak, hiszen hogy? Hát ki adhat örök életet, hogyha nem Isten? Kicsoda ő, hogy ő képes arra, hogy nem lát halált? Ki az, aki megmenti a haláltól? Ki ez az ember? Ugye gondolták sokan. Mondának néki azért a zsidók. Most értettük meg, hogy ördög van benned. Mondják ők. Óriási kijelentést kaptak, ugye? Tehát mondja, Ábrahám meghalt, a proféták is, és te azt mondod, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem kóstol halált örökké? Nagyobb vagy-e te, mint a mi atyánknál, Ábrahámnál, aki meghalt? A proféták is meghaltak. Kinek állított te magad? Felele Jézus, ha az én dicsőítem magam, az én dicsőségem semmi. Az én atyám, aki dicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti istenetek. és nem ismeritek őt, de én ismerem őt, és ha azt mondom, hogy nem ismerem őt, hozzátok hasonlóvá hazuggá leszek, de ismerem őt, és az ő beszédét megtartom. Tehát az 53-asig gondoltam, hogy felolvasom, de ez így kerek az egész. Tehát látjátok, hogy kétségbe vonták Jézus szavait, és egyszerűen azt gondolták róla, hogy bolondozik, hogy őrült. És van a harmadik lehetőség. Tehát az első lehetőség az volt, hogy vagy hazudik, ugye, vagy őrült, és nézzük a harmadik lehetőséget, vagy az, aki Jézus, akinek mondja magát. Tehát ez a harmadik. Nincs több variáció. És a Bibliából ezekre pontosan válaszokat lehet kapni, hogy melyik az igaz. Aki elolvassa, és aki hallja ezt a szót, az világosan el tudja dönteni. János 10:19. Újra hasonlás lőn a zsidók között, de beszédek miatt. És sokan mondják vala közülük, ördög van benne és bolondozik. Mit hallgatjuk még? Ugye, tehát bolondnak tartották, őrültnek tartották némelyek, és nem értették Jézus beszédét. És igazából, tudjátok mit, nem is nagyon voltak rá kíváncsiak legtöbben. Mások mondják, ezek nem ördöngösnek beszédei, vajon az ördög megnyíthatja-e a vakok szemeit? Ha éppen megnézzük a 9. fejezetben, egész 9. fejezet arról szól, hogy Jézus egy vakon születettnek a szemét megnyitja. Tehát soha nem történt ilyen. Ószövetségben is támadtak föl, halottak, történt sok minden csoda, Illés csodáit, Elizeus csodáit, hogyha megnézzük, és más proféták csodáit, de hogy valaki vakon születettnek a szemét megnyitotta, ilyen nem történt. Tehát, hogyha ilyen történik, akkor egyetlen lehetőség van, ezért jelek, ezért mondja János, hogy azért jelek, a gyógyulások jelekként vannak, amelyek megmutatják valójában, hogy kicsoda Isten. Hogy lehet megismerni Istent, és honnan lehet megismerni Istent? Háromféle forrás biztosan van. Az egyik az, amit mondott magáról, a másik az, amit cselekszik, és a harmadik az, akinek ő kijelenti magát. Ez a három forrás biztosan van, hogy Istent meg lehessen ismerni. És itt Jézus kijelentéseiből, Jézus csodáiból, amelyek megvannak írva az Ószövetségben, hogy a Messiás miket fog cselekedni, feltétlenül fel kellett volna, hogy ismerjék, mint ahogy fölismerte, gyorsan akartam mondani a nevét, aki Jézushoz ment, sugjatok gyorsan. Nikodémus, igen, megvan. Bocsánat, egy kis rövid zárlat. Tehát Nikodémus, aki szintén farizeus volt, aki szintén a farizeusok közé, János 3-ban olvassuk egyébként, aki szintén Jézushoz ment, és ő fölismerte, hogy kicsoda. És nagyon sokan titokban hittek benne. Arimatriai József, ő is tagja volt a zsidó tanácsnak, a Sanhedrinnek talán, többek szerint. És ő is fölismerte. Gamáliel sem volt biztos abba, hogy Jézus nem é az, akinek mondja magát. És nagyon sok farizeus fölismerte, és nagyon-nagyon sokan hittek benne, de írja az írás csak titokban, mert féltek a népnek a véleményétől, mert ugye inkább embereknek akartak tetszeni. Lőn pedig, hogy Jeruzsálemben a templom szentelés ünnepe, és tél vala. Itt az esemény, ez a Hanuka ünnepén történt. Ja, nagyon sokan támadják a Hanuka ünnepét is, hogy hát az egy zsidó ünnep. Meg az a mi karácsonyunkkal esik egyben, ugye a fény ünnepe, az is a világosság ünnepe, akkor ünneplik a zsidók a makabeusok győzelmét, amikor Antiochos Epifánészt kiűzték a templomból, és újra szentelték a templomot, mert ez az istentelen Szelekuit király megszentségtelenítette a szentek szentjét, disznóvért áldozott, meg saját magát tette be, de kiűzték onnan, és legyőzték a makabeusokat. Ez Krisztus előtt 167-ben történt pontosan időben, és Jézus megünnepelte ezt az ünnepet. Tehát ő fölment a templom szentelés ünnepére, tehát ez is az Úrnak az ünnepei közé tartozik, ezt Jézus világosan elismerte, csak úgy megjegyzem zárójelben. És Jézus a templomban a Salamon tornácán jár vala, körülvevék azért ők a zsidők, és mondának nekik: meddig tartasz még bizonytalanságba bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk nyilván. Felele nékik Jézus: megmondtam néktek, és nem hisztek, a cselekedetek, amelyeket én cselekszem az én atyám nevében, azok tesznek én rólam bizonyságot. Tehát itt a harmadik állítás pontosan azt mondja, hogy honnan lehet megismerni, hogy kicsoda ő. El kell olvasni, hogy Jézus miket tett, miket cselekszik ma is, és pontosan be lehet azonosítani őt, hogy az-e, amit ő mond magáról, vagy valaki más. Aztán menjünk tovább, itt Jézusnak van egy nagyon nagy kijelentése, amit a János evangélium ugye 10. részében olvasunk, a 27-es igeverstől olvasom. Az én juhaim hallják az én szómat, én ismerem őket, és követnek engem. Tehát az én juhaim hallják az én szómat, ismernek, és követnek engem. Tehát annak idején úgy terelgették a juhokat, hogy a pásztor ment elől. Nem utánuk ment, hanem előttük ment, és a juhok követték. Ugye innen van a Jézus példázat, az eltévedt juh. Az eltévedt juh azokat az embereket szimbolizálja, akik fölrúgva a közösségi szabályokat, eltévejednek a nyájtól, és különböző veszélynek teszik ki magukat. Ezt a János evangélium, ugye, a Lukács 15-ben olvassuk, az elveszett juhról a történetet. Tehát azt mondja, hogy a juhok azok követik őt. És én örök életet adok nekik, és soha többé el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Az én atyám, aki azokat adta nekem, nagyobb mindenkinél, és senki nem ragadhatja ki azokat az atyám kezéből. És itt a döbbenetes, a botrányos kijelentés, a botrányos igazság, amit ma nagyon sokan nem fogadnak el: én és az atya egy vagyunk. Tehát gyakorlatilag azt mondta magáról Jézus, hogy ő és az atya egy. Azt mondta magáról, hogy én Isten vagyok gyakorlatilag, ezt nyilatkoztatta ki. Na hát aztán ezen a farizeusok nagyon-nagyon fölháborodtak, ismét követek ragadának azért a zsidók, hogy megkövezzék őt. Felele nékik Jézus: sok jó dolgot mutattam néktek az én atyámtól, azok közül melyik dologért köveztek meg engem? Felelnék a zsidók mondván: jó dologért nem kövezünk meg téged, hanem káromlásért. Tudnélik, hogy te ember létedre Istenné teszed magad. Most itt Jézusnak jön egy döbbenetes válasza, és ezen egy kicsit el fogunk időzni, és ki fogjuk ezt elemezni, hogy mit mond itt Jézus, mit válaszol, miért válaszolja, kinek válaszolja, kire mondja, és meg fogjuk nézni, hogy miért mondja, mi célból mondja. És feleli néki Jézus: nincs-e megírva a ti törvényetekbe, én mondom, Istenek vagytok? Ez nem egy kijelentés, ez egy kérdés. Tehát Jézus megkérdezte tőlük, hogy nincs-e megírva a törvénybe, hogy ti Istenek vagytok? Ha azokat Isteneknek mondá, akihez az Isten beszéd előn, és az írás fel nem bontható, arról mondjátok-e, hogy ti, akit az atya megszentelt, és elküldött a világra, káromlás szólsz, mivel hogy azt mondtad, mondám, hogy az Isten fia vagyok? Nézzük meg ezt a részt, és egy kicsit elemezzük ki, mert ez a rész ez nagyon könnyen félreérthető, és nagyon könnyen olyan megállapításra juthatunk, amit az írás nem úgy mond. Tehát azt mondja, nézzük meg, ha azokat Isteneknek mondá, akihez Isten beszéd előn, az írás fel nem bontható. Nézzük meg, hogy kinek mondta ezt, hogy Istenek vagytok. És nézzük meg a Zsoltárokban, hogy mit mond erről az írás, úgyhogy a 84-es Zsoltárhoz lapozom a Bibliámat. Hát ezt talán nem kerestem ki előre, úgyhogy mindjárt meg fogom találni. A 84-es Zsoltárban, hogy mit mond az írás, és végig fogjuk olvasni a Zsoltárt, hogy miről beszél ott. Én kérném szépen ezt kivetíteni a károli fordítás szerint, hogyha meg tudjuk tenni, jó? Tehát nem a mi fordításunk szerint, mert ott egy hiba csúszott be. Az élt kisivel írták, az él az Istent jelentés, az nagybetűs minden biblia fordításban. Na nézzük, azt mondja a 82-es Zsoltár. Egy nagyon érdekes szituáció történt, hogy Jézus azt mondja, hogy megvan írva a törvényetekbe, hogy Istenek vagytok, és közben beidézi a 82-es Zsoltárt. Hát ez egy nagyon nagy fricska a farizeusoknak, és értették ezt a farizeusok, hogy miért nem a törvényben mondta azt, mutatta meg, hogy megvan írva, hogy Istenek vagytok, majd meg fogjuk azt is nézni egyébként, hanem miért pont a 82-es Zsoltárt mondja nekik. Nézzük meg. Azt mondja, Isten, Elohim szó szerepel. Elohim szó szerepel, áll az Istennek gyülekezetében, és ugye, ítél az Istenek között. Itt az Istenek között, ott Elohimnak van írva szintén. Tehát ez mind a három szó Elohim. Nézzük meg szépen lassan. Isten, tehát maga Isten, nagybetűs Isten, áll az Istennek, két N-nel, nagybetűvel, ott az él szó szerepel, ami Istent jelent. Tehát az Istenek gyülekezetében, tehát Istennek a gyülekezetében Isten él, áll, és ítél az Istenek között. Kik ezek az Istenek? Akik között ítél. Olvassuk el végig, és utána meg fogjuk nézni, és ki fogjuk szótárazni, hogy miről beszél. Meddig ítéltek még hamisan? Tekintitek a gonosznak személyét, Szela. Kikhez szól itt Isten? Emberekhez, olyan emberekhez, akik ítélnek. Akik hamisan ítélnek, ítélitek meg a gonoszok személyét. Egy korrupt, részrehajló társaságról beszél. Ezek az Istenek olyan emberek, akik bírák, akik a népnek a vezetői. Ítéljétek meg a szegénynek és az árvának, a nyomorultnak és a szükségben lévőknek, és szolgáltassatok igazságot. Kit mond itt Isteneknek kisbetűvel? A köznépet? A szegényeket, az árvákat? Nem mondja Istennek. Itt kimondottan az Istentől megbízott embereket és a bírákat mondja Istennek. Kérem azt a képet kivetíteni, amit elküldtem nektek, hogy nézzük meg együtt. Gondolom megvan. Igen. Na nézzük meg, hogy mit jelent az Elohim. Az Elohimnak három jelentése van. Az Elohim jelentheti magát Istent, jelenthet angyalokat, jelentheti nagybetűs Istent, és Isten népének képviselőit, uralkodókat, bírákat. Ez Ászáfnak a Zsoltára. Ászáf a Dávidnak volt a dicsérő mestere, Dávid 1000-ben Krisztus előtt volt király. Tehát ez egy 1000 éves szó, és bizony egy szóra több-több értelmet is adtak. Ezek olyan emberek, akik Isten megbízásából Isten parancsát teljesítették. Az Ószövetségben sehol nem olvasod, hogy a közembert Istennek nevezné a Biblia. És az Új Szövetségben sem olvasol ilyet. Tehát ne értsük félre ezt a dolgot, tehát itt kis i betűvel van írva, és olvassuk tovább. Ítéljétek a szegénynek árványnak, mentsétek meg a szegényt, a szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Miért tudják ezt megtenni? Mert isteni hatalommal, isteni felhatalmazással voltak, és ezek valóban kis istenek voltak. Ószövetségről beszélünk, ne felejtsétek el, és ők igen, isteni hatalommal cselekedtek Isten megbízásából. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. És mondtam, Istenek, Elohim vagytok, ti a fenségesnek fiai, ti mindnyájan. Megerősítette Jézus a pozíciójukba őket. Megerősítette a bírákat, hogy igen, ti Isten megbízásából vagytok, ti Isten megbízásából cselekedtek, és Istennek a küldetését hajtjátok végre itt a földön. De ezt egy bizonyos célcsoportnak mondta, ez nem minden embernek szól, ezt nem a farizeusoknak mondta, hanem idézte a farizeusoknak ezt a Zsoltárt, hogy a farizeusok magukra ismerjenek. Ők is isteni küldetést teljesítettek. És tükröt tartott Jézus ezzel a Zsoltárral a farizeusok elé. És mégis meghaltok, mint közember, tehát látjátok, hogy ezeket a bírákat megkülönbözteti a közembertől. Tehát a bírák és a közember nem ugyanaz. A közembert nem mondja Istennek, az Ószövetségben sem a Biblia. Tehát el kell olvasni, és meg kell nézni az ige helyet. Együtt tanulmányozzuk ezt, hogy értelmezzük. Elhullatok, mint akármely mint akármely főember. Tehát látjátok, hogy megkülönbözteti a Biblia. Kejfel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutak örökségül. Jó, tehát nézzük meg akkor, hogy van. Tehát láttátok az írásokat. Ezt Jézus egy idézetet hozott elő a Zsoltárok 82-es részéből, hogy itt mondjan. Na most, hogyha ezekre a birákra el lehet mondani, hogy Istenek, mi volt a Jézus érvelése, hogy megértsük a helyzetet. Amikor a Bibliát tanulmányozzuk, föl kell tenni a szövegnek kérdéseket. Ki mondja, kinek mondja, mikor mondja, milyen céllal mondja, hol mondja, és egyéb ilyen kérdéseket kell föltenni. És nem lehet kivenni egy sort a Bibliából, mert előtte azt mondja a farizeusoknak, hogy ti az ördög atyától valók vagytok. Ugye akkor most nem mondhatjuk az ószövetségi emberre, hogy ők ördögök. Igaz? Tehát ugyanúgy, ahogy nem mondhatjuk itt sem minden emberre, hogy ők istenek, tehát ez az Elohim szó azokra az emberekre vonatkozik, akikhez az Isten szava szól. Na most miért nem Isten az ember? Tehát nézzük meg a nagy I betűvel, hogy miért nem lehet Isten az ember, mert ha megnézzük, mikor azt mondjuk, hogy Isten mi jut eszetekbe, ki jut eszetekbe? Hát az Atya, a Fiú és a Szent Szellem, nem? Tehát ilyet állítani emberről azért egy kicsit elég furcsa. Nézzük meg, az Atya kicsoda. Az Atya teremtő, nem? Tehát ha megnézzük az Atya, Fiú és a Szent Szellemet. Egyébként Istennek nincs neme, csak hadd mondjam, sehol nem találsz a Bibliában ilyet, hogy Istennek lenne neme. Viszont azt vannak ilyen írások. Hadd mondjam el nektek, hogy nagyon-nagyon sok hamis írás van. Nagyon-nagyon sok olyan könyv van, ahol megpróbálják kiforgatni a Bibliának a tanításait. Ezek a könyvek már megjelentek korábban. Százával, ezrével vannak ilyenek. Olyan gnosztikus iratok, aminek semmi köze a Krisztus evangéliumához, és semmi köze azoknak, amit Jézus kijelentett az írásokban. Jó, tehát meg kell nézni, hogy honnan származnak ezek a könyvek. A Bibliát olyan szerzők írták, akik Jézussal voltak, vele voltak 3 évig, a tanítványai voltak, ott voltak vele, együtt voltak vele. Olyanok vannak, olyanok által iratott le az evangélium, akik hiteles szemtanúk, akik látták azt, hogy Jézus föltámadta halálból, 40 napig a feltámadása után együtt volt velük, és ezek a tanítványok tömegével mind bizonyságot tettek az életük föláldozásával is, hogy amit ők hirdetnek, amit ők beszélnek, az igaz. Na most ehhez képest 500 évvel megjelenik mondjuk egy Barnabás evangéliuma. Barnabás a Pálnak a munkatársa volt. És emberek, ezeknek a hiteles emberek állításával szembe olyan szemétnek adnak hitelt, ami egyszerűen nonsense. Ugye, azt írják 500 évvel később. Gondolj bele, hogy akik ott voltak, akik megtapasztalták, akik látták, akiknek ott voltak a bizonyságok sorba. Miért hitelesebb egy 500 év múlva megjelent agymenés, és miért hisznek ebbe az emberek? Vagy 1810-ben jelent meg T. Russell, aki adventista volt, és megalapította a Jehova tanúi részvénytársaságot. És mert ő úgy gondolta, hogy Jézus nem Isten. Ezek az antitrinitás tanítások, unitárius egyház, és sorolhatnánk tovább. Akik tagadják az Isten háromságát, tagadják azokat az alaptanításokat, és ez a szemét sokaságával van. Már hogyha megnézzük, már annak idején megjelentek ezek a tanítások. Marcionnak a kánonja. Az első, illetve második században, harmadik század derekán jöttek sorba ezek az írások, amiért a kánont összeállították. A kánon azt jelenti, hogy mérőzsinór, vesszőszál, az az etalon, ami nincs benne a Bibliában, az nem véletlen van, nincsen benne a Bibliában. Nagyon sok apokrif irat van. Hermász pásztora, majdnem bekerült olvastam nagyon sokat az apokrifok közül. Ezek bibliai jellegű, de ha elolvasod ezeket az apokrifokat, annyira silányak, hogy nem összehasonlítható Isten igéjével. Nem véletlenül. Az akkori hívők, hidd el, hogy ők közelebb voltak a KJH-hoz, mint mi. És 1800 évre valamit megállapítanak, 1800 évre visszamenőleg, és értelmes ember ennek hitelt ad. Semmilyen bizonyítékuk nincsenek erre, és ez az írás, ami itt van, tehát Marcion azt mondta, hogy zsidó talanítani kell a Bibliát. Például. Úgy gondolta, hogy sőt, Pálnak is kivett néhány levelét, és úgy gondolta, hogy ez az írás és semmi több. És ezért állították össze, mert az első század végére készen voltak azok az iratok, amiket hirdettek, amiket prédikáltak. Pál apostol világosan elmondja a Galata levélbe, ha valaki más hirdet azon kívül, amit előtökbe tettünk, az átok legyen. Jó? Tehát azt hirdetjük, amit az írás mond, és ezt kétszer is megismétli Pál apostol. Nem véletlenül. Tehát tele van a világ szeméttel, és nem kell a világnak a szemetjeit összeszedni, mert mi az igében hiszünk. Azt hisszük, amit az írás mond. És ami ezen kívül van, a szemét. Jó? Tehát megerősítheti. Nyilván vannak bibliai jellegű írások, mások is leírhatnak olyan dolgokat az igéből, amit nem állítunk olyat, ami nem. Tehát a Biblia sem az ószövetségi emberre nem mondja azt, hogy Isten, és az újszövetségi emberre sem mondja azt, hogy Isten. Ezt sehol nem olvasod a Bibliába. Igen, van hatalmunk, és van felruházásunk Istentől, de az ember nem Isten. Mint mondtam, az Atya teremtő. Az ember teremtő? Nem teremtő. Akkor menjünk sorba. A fiú megmentő. Az ember megmentő? Nem megmentő, ugye? A Szent Szellem megszentelő. Ki az, aki megszentelt minket? Isten szentelt meg minket, a Szent Szellem szentel meg minket. És ők hárman egyek. Tehát értsük meg, hogy így van, nézzük, tehát ilyen értelemben Isten mondta a zsidó bíráknak, hogy istenek vagytok. A zsidó bíráknak, egy célcsoportnak, egy személy mondta, nem az egész Izrael népének mondta, és főleg nem az új szövetség népének mondta. Tehát ez így nem igaz, hogy te Isten vagy. Te nem vagy Isten. Jó, Isten fia vagyok viszont. Jó, tehát ezek hamis tanok, nem tudom honnan jöttek, de ez nem a Biblia, és ez nem az írás. Ez egyszer 100%. Semmiképpen nem jelenti azt, hogy az ember Istennel lenne egyenlő. Te nem vagy egyenlő Istennel. Jó, meg én sem. Nem vagyunk pariba. Ugye a hippi mozgalom idején ment ez a Jézus haver című. Ez egy tiszteletlenség Isten fele. Jó? Tehát mi teremtett lények vagyunk, és majd mindjárt végig fogunk ezen is menni, hogy világosan elkülönítsünk fogalmakat, és nem mossunk össze olyan dolgokat, ami nem úgy van, és meg kell őriznünk a tiszta tanítást. Ez a felelősségünk, és különösen mindenkinek a felelőssége, de különösen az egyház vezetőinek ez a felelőssége. Amit a 34-es versben található, Jézus úgy érvelt, hogy bizonyos esetekben az ige, mint a 82-es Zsoltárban, isteneknek mond bizonyos embereket. Bizonyos embereket. Olyan embereket, akik isteni küldetéssel, isteni hatalommal, isteni megbízással rendelkeztek, olyan, mintha Isten maga rendelkezne, tehát nem véletlenül ez a szó. A héber szó az istenekre, az Elohim, ez a szó máshol, akkor mindjárt majd azt is megnézzük, hogy hol van ez a törvénybe megírva, és a törvénybe ugyanez a szó mit jelent. Hogy csontozzuk már ezt ki, és rakjuk már helyre ezt a dolgot, mert nagyon sokakat megzavar ez. Jó? Tehát Máté 10:36. Jézus most fejezte be az érvelést, mivel tévedhetetlen a Biblia, isteneknek nevezte a bírókat. A zsidók nem tudták logikusan kárhoztatással vádolni, mert Isten fiának nevezte magát. Ő isteni parancsokat teljesített, az Atya megszentelte, az Atya elkülönítette, soha senkinek nem volt olyan magas megbízatása, mint Jézusnak. Soha senki nem állította azt magáról, amit Jézus állított. Soha senki nem tette azokat a csodákat, amiket Jézus tett. Ha ezeket a bírókat Istennek mondja, azt mondja Jézus, akkor én miért szólok káromlást, hogy azt mondom, hogy Isten fia vagyok? Tehát itt lefegyverezte, úgymond a zsidókat. És Isten küldetésében járt, elküldött a világba Jézus. Na most akkor nézzük meg, hogy hol van a törvényben az megírva, hogy istenek vagytok. A törvényben hol van? Mert azt a Zsoltárt olvastuk, és mit jelent a törvényben, amit Jézus nem idézett, és szándékosan nem idézte, mert pontosan azt szerette volna, hogy tükröt mutasson a farizeusoknak, hogy figyeljetek, ezek vagytok ti. Helytelenül ítéltek, nem foglalkoztok az özvegyek árgák igyével, a gonoszokat pártoljátok, a gonoszokat támogatjátok, stb. Stb. Tehát itt Isten igazságosságáról van szó, és ezért idézte a 82-es Zsoltárt. Nézzük, Mózes 2 Mózes 21.6, az már a törvény, ahol szintén meg van írva, és emberre vonatkoztatva azt, hogy Isten, hogy mit jelent ott, és ott vetítsük ki, ha megvan, 2 Mózes 21.6, szuper, Nézzük meg, hogy mit mond a törvény. Akkor az ura vezesse őt a bírák elé, és vezesse őt az ajtóhoz, vagy ajtó félfához, és ura furját, a fülét árral, és szolgálja őt örökké. Most nem a történetről szeretnék beszélni, hanem csak az Elohimról. Hogy fordítja az Elohim szót? Bíráknak. Nem isteneknek. Bírák. Tehát az emberre vonatkoztatva az Isten szó az vezetőbeosztású, ószövetségi emberre, újszövetségi emberre nem mondja sehol, olyan ember, aki bíra. Vezesse őt az ajtóhoz. Jó, tehát itt is ugyanaz a szó, hogy Elohim bíráknak van fordítva. Amit a Zsoltárban Isteneknek fordított, persze kisível. Jó, nézzük meg a 2 Mózes 22.8-at, hogyha megvan. 2 Mózes 22.8, szintén a törvényben van, tehát Jézus jól tudta, hogy a törvényben van, de nem onnan idézett. Ha a tolvajt nem találják meg, a ház gazdája járuljon a bírák, itt az Elohim szó szerepel, ugyanaz, mint az Istenek, a kisbetűvel, vagy akár a nagybetűs Isten, ugyanaz a szó szerepel, elé, hogy kiderüljön, nem nyújtotta-e kezét fele barátja tulajdonára. Tehát itt kiket mond, kik azok az Istenek, kik azok az Elohim? Bírák, bírák, egyértelműen bírák. Jó, tehát azért tanulmányozzuk ezt együtt, hogy lássuk, hogy mit ír az írás. És ez a lényeg. Nem az, hogy én mit gondolok róla, a saját gondolatom se érdekel. És nagyon könnyű eltéveszteni, ha az ember felületes. Nekem nagyon sokszor kellett kiigazítani magam, mert hallottam valakitől, és továbbadtam. Olvastam valakit, és anélkül, hogy leellenőriztem volna. Nyilván az ember idővel fejlődik, és utána néz annak, hogy lehetőleg nem mondjuk nagy butaságot, ennek ellenére nekem is sikerült már többször. Tehát ezért kell leellenőrizni, és ki kell igazítani magunkat. Semmi probléma nincs, ha valamit eltévesztünk. Emberek vagyunk, és ez mindenkivel megesik, de elsősorban, az első helyen Isten igényének kell lenni, inkább ember legyen hazug, ugye Isten igaz, és az ember legyen hazug, mondja az írás. Tehát itt is bírákra. Aztán ugye a 82-es Zsoltárt azt már megnéztük, azt most nem folytatjuk, ugye ott két helyen mondja a Zsoltár. Jó? Ugye ez a vers, hogy Istenek vagytok a 82.6-ban, ugye megerősíti, hogy a bírák, vagy azok a vezetők Isteneknek neveztethetők. Jó? Kevéssel tetted őt. Akkor nézzük meg a Zsoltár, a 8-as Zsoltárt. Ott is beszél az emberről a 8.4-ben. Zsoltár 8.4, megvárom, még kikeresitek, hogy együtt olvassuk, együtt nézzük meg ezeket. Micsoda az ember, hogy megemlékezel róla? Ugye, mondja a Zsoltáros. És az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssé tetted őt kisebbnél, az Istennél, itt is az Elohim szó szerepel, és dicsőséggel és tisztességgel koronáztad meg őt. Na most mit jelent ez a dicsőség meg a tisztesség? Hogy olvassuk tovább. Urrá tetted őt kezeid munkáin, mindent a lábai alá vetettél. Juhokat, mindenféle barmokat, még a mezőnek vadait is, az ég madarait, a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein áll. A mi Urunk Istenünk még fenséges a te neved az egész földön. Szóval kevéssé tetted Isten, kisebbé Istent, mindjárt még egyszer, tehát kevéssé tetted őt kisebbé az Istennél. Tehát az ember nem egyenlő Istennel. Az ember nem egyenlő partnere Istennek. Ezek tévedések, nagyon súlyos, nagyon markáns tévedések, és sajnos lehet ilyeneket olvasni, lehet különféle internetes fórumokat ilyeneket hallani. Tehát az ember nem Isten, jó? Tehát az ember Isten fia. És hatalommal urrá tett, megáldott, mint tett urrá. Az ő alkotásán, az ő kezei munkáin. És Jézusnak van hatalmunk. Igen, Isten hatalmat adott az embernek. És azzal a hatalommal küldött el bennünket is, amivel a Krisztust. Szóval úgy küldelek benneteket, ahogy az Atya küldött engem, mondja Jézus. Tehát mi hatalommal ruháztattunk föl. Az nem azt jelenti, hogy Isten vagyok. Mert ettől még nem vagyok Isten. Jó? Tehát Istennek a fia vagyok, és Istennek a gyermeke vagyok, de ez ugye félreérthető, ez így nem igaz. A szellememben igen, egy vagyok egy vagyok, tehát a szellemem meg van váltva, a szellemem tökéletes, a szellemünk az ugyanolyan marad, de testemben, lelkemben ugyanúgy ember vagyok, és ugyanúgy halandók vagyunk, mindannyian. Tehát nézzük meg az 1 Mózes 6.2-t. Itt pedig ez az igevers angyalokra utalhat. Még azt sem merem kijelenteni 100%-ra, hogy angyalokra utal, de angyalokra utal az Elohim szó. Ugyanaz a szó, ami a kisivel Istent jelent. És látták az Istennek fiai Elohim, hogy az emberek leányai szépek, és vettek maguknak feleséget mindazok közül, akiket kiválasztottak. Tehát itt ez valószínűleg, tehát még a nagyon sok biblia kommentárt olvastam végig ezzel kapcsolatban is, bibliakutatók, a héber nyelvnek a szakértői, akik értik a nyelvet, kénytelenek vagyunk, mert ugye nem magyarul írták a Bibliát, és főleg egy olyan nyelvről van szó, amik nagyon-nagyon régi nyelv, hogy mit ért ez alatt az eredeti héber? Egyetlen pont, egyetlen punktuáció, tehát úgy mondják, hogy punktuáció a héberben, ugye ők nem... hogy is mondja, nem balról jobbra írnak, hanem jobbról balra írnak, és egyetlen pont, annak idején, aki ezt magyarázta nekünk, kiírt egy verset a Mózes könyvéből, és azt mondja, hogy le van írva. Ez azt jelenti, hogy Jákob a botjára támaszkodott. Punktuációval meg az, hogy Jákob az ágyára támaszkodott. Tehát egy pont, azért mondja, hogy egyetlen pontocska, egyetlen veszőcske, egyetlen ióta nem hiányozhat az igéből, mert teljesen félreérthető így Isten igéje. Tehát kénytelenek vagyunk olyan emberekre támaszkodni, akik szakértői a nyelvnek, akik értik a nyelvet, és akik el tudják magyarázni. Tehát ki lehet szótárazni ma az internet világában, meg lehet találni ezeket a szakszótárakat. Tehát itt valószínű, mégiscsak mondom, valószínű, hogy angyalokra utalhat, itt arról van szó. Tehát az, hogy a lányai szépek és feleséget vettek, hát az angyaloknak sincs nemük egyébként. Majd az angyalokról, démonokról, sátáról fogok tanítani, van összeállítva egy tanításom, mert nagyon sok tévképzet van ezzel kapcsolatban is, és ezeket is rendbe fogjuk rakni, mert amit az ige mond, amit én mondok, az nem számít. Viszont ami nagyon-nagyon számít, aki mindenki fölött van, fölöttem is és mások fölött is, amit Isten igéje mond. És itt a dolognak a vége. Tehát, jó? Nézzük, mi kik vagyunk. Sáfársággal vagyunk megbízatva. Tehát mi számon kérhetők vagyunk. Nekünk Jézus valóban partnerünk, valóban partnerünk, de nem úgy partnerünk, hogy ő korlátlan partner. Tehát ugyanazzal a hatalommal bírunk, meg ugyanazt tehetjük, amit ő megtehet. Egy dolgot ne felejtsétek el. Az eretnekség szó, tudjátok, mit jelent? Nem a hitetlenséget jelenti, hanem a válogatást. Azt jelenti a szó, hogy válogatás. Mikor valaki eretnekséggel vádoltak, tehát annak idején eszméletlen dolgokat mondtak, például ugye Mark Jonas egy dualista szemléletű volt, ilyenek voltak a gnosztikusok is, akik azt tanították, hogy két Isten van. Van az egyik Isten, az a Demiorgosz, az az Ószövetségnek az Istene, és van az Új Szövetség Istene, aki legyőzte a Demiorgoszt. Eszméletlen agymenéseket olvashatsz, és ez már az első századból. Első századból. Tehát azok a tanítások, azok a téves elképzelések, amik ma visszajönnek, egyetlen egy új dolog nincs. Nincs olyan, amit már előre adtak volna. Nagyon sok ilyet olvastam, tanulmányoztuk, és pontosan azért, hogy meg tudjuk védeni a hitünket, hogy az a tiszta hit, amit a Biblia tanít, amit Isten tanít, azt át tudjuk adni, mert ezzel felelősségünk van. Mindegyikünk oda fog állni a Krisztus ítélő széke elé emiatt. És ezért sem már Jézus haver, bocsánat, hogy egyáltalán ilyet mondok. Ő nekünk az urunk, és ő a barátunk is egyben. Ő nem úgy urunk, hogy leural bennünket. Ő nem egy autokrata, aki rád erőlteti az ő akaratát. Ezt emberek teszik. Jó, emberek tesznek ilyet, még Jézus nevében is tesznek ilyet. Tehát mi nem úgy vagyunk, munkatársai vagyunk az Istennek. És mindjárt nézzük. Pelagianus például egy hamis tanító volt, akit szintén eretneknek. Tehát az eretnekség azt jelenti, hogy válogat. Azt jelenti, hogy válogatok. A hatalmat adó Jézust, azt elfogadom. A gyógyulást adó Jézust, azt elfogadom. Azt a Jézust elfogadom, aki szeret engem. De azt a Jézust, aki bíró, azt már nem. az a Jézus már nem kell nekem. Aki majd meg fog ítélni, na ez a Jézus meg főleg nem kell nekem. Ezt jelenti a válogatás. Hogy Jézusnak az egyik szavát elfogadom, a másikat nem fogadom el. Na most Jézus, amit mondott, az mind szóról szóra, betűről betűről igazság. Ő az igazság. És ugye Pellagianus meg azt mondta, hogy Isten nem igazságtalan, mert Isten nem adott olyan törvényt, amit az ember nem tud betartani. Tényleg így van ez? És igenis a törvény betartásával lehet üdvözülni, tanította Pellagianus, ez első században, második század, nem tudom mikor, lehet, hogy később. De az első 400-ban az összes bolondéria, amik ma följönnek az interneten, és különféle tanítások formájában már mind megtalálható. Ezeket el lehet olvasni. Tehát nagyon fontos megérteni, hogy a hitünket megőrizzük tisztán, a tiszta evangéliumot, és azokat vigyük el. Origenész, egy nagyon híres teológus, azt mondta, hogy még az ördög is üdvözülni fog. Mindenki a mennybe fog menni a végén, még az ördög is. Ő a második század végén, harmadik század elején élt. Origenész. Egyébként sok minden okos dolgot, meg sok mindent köszönhetünk Origenésznek, de nyilván eretneknek titulálták, hiszen ez nem igaz. Ő abból vette, hogy Isten majd mindent a végén helyre fog állítani. Hát, ha mindent helyre fog állítani, mint a természetet, hát akkor majd az ördögöt is biztos helyreállítja, és az ördög is üdvözül. Mert Isten egy szerető Isten, és Isten senkit nem dob a pokolba. Ezek nagyon régi, hamis tanítások. Sajnos Isten egy szerető Isten, de Isten annyira szeret minket, hogyha valaki a pokolba akar menni, azt is megengedi, hogy oda menjen. Ő fölkínálta a lehetőséget minden embernek, fölkínálta az üdvösséget minden embernek. Lesznek, akik elkárhoznak. Ha megnézed a Lukács 16-ot, a gazdag ember és a szegény Lázárnak a története, igaz? Az egyik a pokolba került, a másik pedig az Ábrahám kebelére, amit ma a menny. És ez így lesz, ez mindegy, hogy milyen tanítások vannak ezzel kapcsolatban. Ha nem lenne mennyi és pokol, akkor nem kellett megváltani az embert. Akkor Jézus mi a csodának jött? Miért halt meg a kereszten? Olyan ostobaságok, és az a baj, hogy az emberek ezt elhiszik. Ez a legnagyobb tragédia. Jó? Tehát ezek nem igazak, ezek a tanítások. Jó? Nézzük meg, ahogy sáfárok vagyunk. Sáfársággal bizattunk meg, és avval lettünk megbízva, hogy Isten igéjének a hű sáfárai legyünk. 1 Korintus 4.1. Úgy tekintsen minket az ember, mint Krisztus szolgáit. Ugye? Nem mint teljes jogú partnerét, igaz? Krisztus szolgáit. Mi Isten fiai vagyunk, és szolgáljuk Istent, szolgáljuk a mi Urunkat. Nem vagyunk pariba, ahogy ezt mondani szokták, jó? Attól függetlenül, hogy nagyon szeret bennünket, írja az 1 János 4, ahogy ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Igen, tehát nem kell, hogy féljünk az ítélet napjától, mert mi az ő teste vagyunk. De ő a mi Urunk, és úgy szolgáljuk őt, Isten titkainak a sáfárai vagyunk. Sáfársággal bizattunk meg. Azt jelenti, hogy nem a mi tulajdonunk még az ige sem. Nem a mi tulajdonunk a föld sem. Nem a mi tulajdonunk ez. Ami pedig egyéb iránt a sáfárokban megkívántatik, hogy mindenki hívnek találtassék. Amit ránk bízott Isten, azon hűnek kell, hogy találtassunk. Nincs onnan eltérés se jobbra, se balra. Rám nézve pedig igen csekély dolog, hogy tőletek ítéltessen meg, vagy emberi ítéletnaptól, sőt magam sem ítélem meg magamat, mondja az írás. 1 Korintus 4.4. Mert semmit sem tudok magamra, de egyben vagyok megigazulva, aki ugyanis engem megítél az Úr az. Ezért idő előtt semmit se ítéljetek, míg el nem jő az Úr, aki egyrészt világra hozza a sötétségnek a titkait, másrészt megjelenti a szívnek tanácsait, és akkor mindenkinek Istentől lészen dicsérete. Tehát Isten az Urunk, Isten meg fog ítélni bennünket, ugye mi már Krisztusban megítéltettünk, minket Jézus fog, de világot meg fogja ítélni. El kell számolnia, tetszik, nem tetszik. Azok, akik most Istent játszanak, őket is Isten bízta meg hatalommal, és erről el kell, hogy számoljanak, hogy éltek azzal a hatalommal. Ezeket pedig atyám fiai példázatba szabtam magamra, Apollóst is ti éretetek, hogy rajtunk tanuljátok meg, hogy annak felette, amint írva van, nem kell bölcselkedni. Tehát annak felette, ami írva van, nem kell bölcselkedni. Nem kell. Az evangélium nagyot szól. Úgy szól nagyot, hogyha azt hirdetjük, ami oda le van írva, hogy senki se fuvalkodjék fel egyikért a másik ellen. Jó? Péter levelét, 1 Péter 4.10. Kiki ami kegyelmi ajándékot kap, hogy úgy sáfárkodjatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Mi azzal tudunk gazdálkodni, amit Istentől kaptunk. Jó? Ha valaki szól, mint egy Isten igéjét szólja, ha valaki szolgál, mint azzal az erővel szolgáljon, amelyet Isten adott, hogy mindenben dicsőítessék meg Jézus Krisztus által, akinek dicsőség és hatalom örökkön örökké. Jó? Tehát itt a Lukács 16-ban olvassuk a hamis sáfárt, ott is olvashatjuk, hogy sáfársággal vagyunk megbízva, és a sáfárokat bizony Isten el fogja számoltatni a sáfárságról. Vagy megnézhetjük az Úr tanítását a talentumokról. Ott is adott talentumokat, egyet, hármat, ötöt, és ott is elszámoltatja. Tehát mi nem vagyunk pariba Istennel, bocsánat, hogy ezt mondom. Jó, tehát mi Istennek a fiai vagyunk, és úgy szolgáljuk Istent. És Isten a mi atyánk, Isten a bíró, és Isten az ura mindennek. Jó, az Úr a föld is. Az nem az embernek a tulajdona, hanem az Úr a föld, és hadd hozzam az igéket, mert ne én mondjam. Mózes pedig mondta, mihelyt kimegyek a városból, felemelem kezeimet az Úrhoz, megszűnnek a mennydörgések, és nem lesz többé jégeső, hogy megtud, hogy az Úré a föld. Az Úré a föld. 5 Mózes 10.14. Íme az Úréi, az Istennél az egek, az emberek egei, a föld, minden, ami rajta van. Isteni a föld. Ő a tulajdonos. Jó? Tehát mi sáfárai vagyunk Isten teremtményeinek. Igen, urai vagyunk azoknak, amiken bennünket Isten úrrá tett, hogy uralkodjunk az életben. És megvan a hatalmunk ehhez. Jó? 1 Korintus 10.26. Mert úrja a föld és annak teljessége, hogy új szövetségi ígéket is hozzunk. De ha valaki ezt mondja néktek, ez bálvány áldozati hús, ez a 1 Korintus 10.28. Egyet ott kihagytunk. Ne egyétek meg emiatt, megjelentette lelkiismeretért, mert Úré a föld és annak teljessége. Jó? Tehát ez is egy nagyon-nagyon fontos dolog. No, tehát menjünk tovább, és nézzük meg ezt a partnerség kérdését, hogy hogyan van ez a partnerség. A Biblia világosan tanítja, hogy engedelmeskedni kell. Kiknek kell engedelmeskedni? Mit mond a Biblia? Tehát az ember engedelmességet kell, hogy tanúsítson. Róma 13.1. A hatóságok iránt is. Jó, tehát engedelmességgel tartozunk. Aztán, hogy meddig tartozunk engedelmességgel, erről megoszlanak a vélemények is, hogy hogyan. Erről Luther is nagyon sokat írt, hogy meddig tartozik az ember a hatóságoknak engedelmességgel. De a Biblia világosan írja, Róma 13. Minden szellem engedelmeskedjék a felsőbb hatalmasságoknak, mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől, és amely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek. Jó? Tehát a királyok és a papok is az Isten kezébe voltak, és ugyanúgy van. Az Efézus 6.5. Ti szolgák, engedelmesek legyetek a tesz szerinti való uratoknak. Jó? Nem olvasom. Félelemmel, rettegéssel, stb. Egységben, mint a Krisztusnak. Tehát a Krisztusnak is engedelmességgel tartozunk. Úgyhogy nem vagyunk egyenrangú ilyen szempontból. Jó? Nem a szemnek szolgálván, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem mint Krisztus szolgái cselekedvén az Istennek akaratát lélekből. Azért prédikálok ezekről, mert kérdések érkeztek ezzel kapcsolatban. És nem véletlenül, és már több idő óta gyűlnek ezek a kérdések, a héten nagyon sok kérdés érkezett hozzám, és azért ezeket muszáj rendbe rakni, hogy tényleg mindenkinek világossága legyen ebből, az Isten igéjéből legyen világosság. Jó? A Titus 3.1. Emlékezzest őket, hogy a fejedelemségeknek, a hatalmasságoknak engedelmeskedjenek, hódoljanak, ez a hódoljanak szó, megnéztem ennek is, hogy engedelmeskedjenek, szintén azt jelenti, minden jó cselekedetre készek legyenek. Így kell, hogy álljunk a hatalmasságok és a világi hatalmasságok felé is. 1 Péter, ugye 2.13-ban. Engedelmeskedjetek azért minden emberi rendelésnek az Úrért, akár királyoknak, mint feljebb valóknak. Jó, tehát Nyilván ez a minden, ezt úgy értve minden, ami Istentől való. Tehát nyilván olyan parancsnak nem engedelmeskedünk, aminek a tanítványok sem engedelmeskedtek, mert inkább Istennek kell engedelmeskedni. Tehát ha valami olyan parancs jön, ami a hit ellen van, vagy a Krisztus ellen van, annak az ige szerint nem kell engedelmeskedni. De ettől függetlenül a hatalmasságokat is tisztelnünk kell. Azt mondja, a cselédek teljes félelemmel, az 1 Péter 2.18. Engedelmeskedjek az uraiknak, nem csak a jóknak, hanem a kíméleteseknek, de a szívteleneknek is. Tehát ezek arról beszélnek, hogy legyünk engedelmesek, hogy igenis, ezek Istennek a rendelései. Aztán engedelmeskedjünk egymásnak. Hát itt már nincs időm felolvasni az összes igét, amit ír az írás, itt az 1 Korintus 16-14-től a 16-ig, ha bár felolvasom, mert fontos. Minden dolgotok szeretetbe menjen végbe. Intelek pedig titeket atyám fiai, hiszen tudjátok, hogy Sztefanásznak házanépe, Achája zsengéje, és ők a szentek való szolgálatára adták magukat. Tehát, hogy egymásnak is szolgáljunk. Hogy ti engedelmeskedjetek az ilyeneknek, mindenkinek, akik velünk szolgál és társul. 1 Péter 5-5. Hasonlóképpen ti ifjabbak, engedelmeskedjetek a véneknek, mindnyájan pedig egymásnak engedelmeskedvén alázatosságot öltsétek föl, mert Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Igen. Aztán a 2. Tesszalonikai levél. Itt nagyon sok időt, nagyon sok dolgot kiírtam, hogy az Úrnak is kell engedelmeskednünk. Jó? A Jakab 4.7-et olvasom csak föl. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, álljatok ellene az ördögnek és megfut tőletek. Engedelmességgel tartozunk Istennek. Az előjáróknak is engedelmeskedni kell. Ez megint egy ilyen újszövetségi, ilyen liberális teológia, hogy a Bibliában, hogy nincsenek előjárók és nincsenek gyülekezetben olyan. Igen, valóban egyformák vagyunk. Nem úgy van, mint az Ószövetségben volt. Tagjai vagyunk egymásnak, és nincs alá és fölé rendeltségi viszony, viszont van egy mellé rendeltségi viszony, és igenis, hogyha elolvasod a Róma 12-t, ott világosan írja az írás, hogy igenis, Isten adott vezetőket. És mi is hatalom alatt voltunk, és soha nem lesz jó vezető abból, aki nem volt hatalom alatt. Soha. Jó? Tehát én voltam katona. Tudom, mi az, hogy a hatalom, tudom, mi az, hogy parancs, és tudom, hogy mi az, hogy föl kell mosni 26-szor is a zárkát, mert mit tudom én. Senkit nem érdekelt, hogy mi a véleményem róla. Egy okom volt, hogy fölmossam rá, azért, mert a parancsnok azt mondta. És kész. Ha nem az parancs megtagadás, az fogda, vagy ha valaki olyan parancsot tagad meg, akár ugye még voltak olyan idők, hogy ki is végezték miatta. Tehát tudjuk mi az, hogy engedelmesség. Ma sajnos ezt a fiatalok nem nagyon tapasztalják meg, és úgy gondolják, hogy ők az egyszemélyes gyülekezet, és mindenkit kritizálnak. Van egy jó ember, aki nálunk is járt, és folyamatosan firkál, és szidja, és mocskolja, és átkozza a gyülekezeteket, meg leklubbozza. Ez egy bocsánat, de ha azt mondom, hogy Isten káromlás, akkor nagyon finoman fogalmaztam. Tehát igazából, na mindegy, nem szeretnék semmit ezzel mondani, de nem jár sehova gyülekezetbe. És jó, a tökéletes hívő. És vannak olyan emberek, akik ezt el is hiszik neki. Ez borzalmas. Hova jutottunk? Igen, Isten közösségre rendelte az embert, és a hitünket a közösségben akarja, hogy megéljük. És punktum, és Pál a gyülekezetek szolgálja volt folyamatosan. És Pál is elszámolással tartozott. A Pál is elszámolta a kiküldő gyülekezetnek, az antiókiai gyülekezetnek. Ezt sokszor elmondtam, lehet még sokszor el fogom mondani, hát ha egyszer valaki meghallja, hogy minden térítő útjáról, minden missziós útjáról visszament és beszámolt a gyülekezetnek. A 3. térítő útjáról visszament Jeruzsálembe, hogy a gyülekezet vezetőinek beszámoljon, amit tett. Tehát Pál apostolba volt alázat, Pál apostol ismerte az írásokat, és ismerte, hogy mi az, hogy alárendeltség. Mindenkinek azt mondja, rendeljétek alá magatokat egymásnak. Tehát én sem tehetek azt, amit akarok, meg egyikünk sem tehet azt, amit akar. Függetlenül attól, hogy Isten a gyülekezet vezetésével, az egyház vezetésével bízott meg, ez nem jelenti azt, azt jelenti, hogy nagyobb felelősségünk van, és nagyobb szolgálatot kell ellátnunk. És ha nem úgy tesszük a dolgunkat, akkor majd Isten gondoskodik róla, és akkor, na. Tehát nem lehet játszadozni Istennek a dolgaival. És letelt az időm, már csak annyi maradt, hogy Isten bíró, ezt még azért felolvasom, mert Isten bíró is. Ezt az Istent már nem szeretjük. Tehát szeretjük azt, aki hatalmat ad, szeretjük azt, aki örömet ad, szeretjük azt, aki mindenkit, de azt az Istent, amelyik bíró, akinek enged, azt az Istent nem szeretjük, akinek engedelmeskedni kell. Az már nem kell nekünk, ugye? Ez a válogatás, ez az eretnekség. Jó? Hidd el, hogy az Isten egy szerető Isten, az Isten nagyon szeret bennünket, mindannyiunkat, és azt akarja, hogy egy áldott, egy jó életünk legyen. És azt akarja, hogy ne tévejedjünk el az igazságtól, hogy ne tévejedjünk el Isten igéjétől, hanem megőrizzük tisztán a tiszta tanítást, és azokat az ostoba meséket, amiket 2000 évvel, meg 1500 évvel, meg nem tudom mikor írtak Krisztus után, hogy azokat benyelni olyan módon, ugye az interneten sok ilyet látsz, akik olyan butaságokat tanítanak, hogy egyszerűen az ember haja az égnek áll. Hogy ezeket benyelni, mikor ott a forrásnál, ott a helyszínen, ott amikor történt, onnan vannak a mi hiteles forrásaink. És a Biblia 100%-ban megbízható hiteles forrás, és ez a mi keresztény hitünknek az alapja. Ez, ami mellette van, nyilván vannak jó apokrif írások, nem azt mondom, hogy nincsenek. De van olyan aztán, hogy ugye kutyát meg akarod mérgezni, akkor azért a méreg mellé kell adni egy kis parizelt is, nem? De különben nem eszi meg. Ugyanez a helyzet a tanítással is, hogy ugye féligazságokat elmondanak, és közben oda teszik a hazugságot. Sajnos vannak olyan szolgálók, akik 20 év után elmentek, és azt tanítják, hogy nincs menny, nincs pokol, nincs ördög, mind és itt voltak köztünk 20 évig. Hogy jutottak idáig? Honnan jutottak idáig? Jó, mind a hamis tanítások, a szemét könyvek, és erre mondja a Biblia. Tehát mi hitünk alapja a Szentírás. És mi itt az egyházban ebből nem tágítunk. Tehát ezen az úton megyünk, és ezt tanítjuk. És mindegy, hogy kinek tetszik, kinek nem tetszik, ez az igazság. És ezt képviseljük, és ezt kell képviselni, és bátran állj ki az igazságért. Azért bátorítalak, ezért ezekért a tanításokért, amiket mi tanítunk, Jézus tanítványai, Jézus képviselői mind az életüket adták. És mind odaálltak mellé. Ugye? Sok ilyen tanítás van, egy nagyon jó pofa példát hallottam, valaki pontosan tudta, hogy mikor lesz az elragadtatás. Honnan keletkeznek ezek az eretnek tanok is? Az, hogy Bibliából nem kapunk mindenre választ. Tehát mindenre nincs ott a válasz. Mit főzzél hónap, azt se tudod kiolvasni a Bibliából. De viszont ott van világosan, hogy az Úr eljövetelét csak egy valaki tudja, csak az Atya. De valaki tudta, hogy mikor jön vissza. És akkor mondta, oké, biztos vagy benne? Nem tudom, megjelölt egy dátumot, ugye Jehova tanúi 3 tuti dátumuk volt, már nem akarom bántani őket, és bocsánat, nekünk nem az emberekkel van, és azokkal az emberekkel van hibánk, tehát félre ne érts, és nem megítélni akarom, de a tanítást igen. 1914-ben 3 dátum, mikor jön vissza az Úr? És akkor az egyik ilyen hívő kereszténytől megkérdezte, figyelj ide, akkor biztos vagy benne, hogy szeptember 28-án ekkor jön vissza? Oké, akkor következő. Én most megveszem a házadat, kifizetem a felét, és 28-a után beköltözök. Na, mit gondolsz, belement? Teljesen biztos volt már benne? Ugye már nem volt annyira biztos benne. Na, így vannak ezek az igény kívüli kijelentések. Jó, dicsérjük az Urat, adjunk hálát az Úrnak. Jó, tehát ami ránk vonatkozik, azt az inget vegyük föl. Én azt hiszem, hogy ez rám mindegyik vonatkozik, amiről prédikáltam, és hiszem, hogy ez rád is vonatkozik. És talán akik a kérdéseket föltették, némiképpen választ kaptak, ha nem is mindenre, de ezek a kérdések mindenképpen ott voltak, föl is írtam ezeket. Ugye, hogy hogyan kell értenünk azt, hogy Istenek vagyunk, az volt az egyik kérdés, az elragadtatással is volt kérdés, ugye, hogy jó, tehát sok ilyen kérdést írtam össze, de majd legközelebb ezekre is sort kerítünk, úgyhogy köszönjük az Úrnak az igéjét, hálát adunk, és dicsérjük az Urat.